A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifre Szilvia vagyok, szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal. A délután folyamán is Dévaványáról, a 8. Túzok Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. A túzok a világ egyik legnehezebben repülő madara, bár nagy teste ellenére képes kitartóan repülni, azért inkább a föld közelben érzi jól magát. Szürkésbarna tollruházat és erős futólábak jellemzik, és itt Dévaványán és környékén különösen jól érzi magát, hiszen ezen a vidéken található legnagyobb egybefüggő fészkelő helyük Európában. A magyar természetvédelem büszke erre az adottságra, a túzok hazánkban fokozottan védett, ha hiszik, hanem egy-egy példányának természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát jelentő 1 millió forint. Hogy mi mindent tesznek a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi szakemberei ennek a különleges földlakó madárnak védelmében, erről is beszélünk mindjárt, illetve Dévaványa érdekes emberei, különleges alkotásai is megérkeznek az alkotók kezében erre a településre. És itt lesznek velünk a Túzok Fesztivál helyszínén. Lesz itt cirokszára tekert kürtös kalács, aztán fehéring, bőgatya, csikós kalap és a csergetés tudománya, a lófektetés és egy festmény valóra váltásának története is. A csikósok is megjöttek már hozzánk. Tartsanak ma is az országjáróval, 4-6-ig Dévaványára hívjuk önöket. Kicsi Rigó.
Szobámban vár rám egy kicsi Rigó, azt mondta élni de jó. Aztán a kertemben egy szép lányjal keltem, de szép vagy kicsi Rigó, úgy érzem élni de jó. Mellettem, én nem voltam neki jó. Tova repült a Rigó, pedig a szemében szerelmet reméltem, szép emlék lett a Rigó.
Tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Dévaványára is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Lengyel Tibor, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság Dévaványai Tájegység vezetője, kezében egy szallaggal. Ezt a szallagot fölkötjük az országjáró vándorbotra, de mielőtt megtennénk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit írtak a szalagra?
A szalagra azt írtuk rá, hogy víz járt a puszták vidékén.
Mert hogy itt ez ilyen vidék, ahol sok a víz, ha esik az eső?
Hát gyakorlatilag most a Nagy Sárétnek a nyugati oldalán vagyunk, a valamikorai Nagy Sárétnek. Itt 100 000 hektár mocsárvilág terült el a múlt században. Sajnos a folyószabályozás, illetve a lecsapolási munkák annyira jól sikerültek, hogy mára eltűnt a...
Itt a szabályzását, a körösök szabályzását értik leginkább?
Gyakorlatilag 3 folyó hozta ide az árvizét, valamikor a Tisza, a Berettyó, illetve délről a Körös. Ez a 3 folyó határozta meg a Nagy Sárétnek a vízivilágát.
És ez a terület, hogyha ránézünk a térképre, akkor milyen nagyságú?
A mostani tájegységünk az valamivel kisebb, 19.800 hektár védett területet tartalmaz.
És állatvilágban, növényvilágban, madárvilágban mi az, ami az élen jár? A túzok azt tudjuk.
Gyakorlatilag nagyon gazdag a madárvilága, közel 300 faj fordul elő a tájegység területén, védett növényből 66 fajt tartunk számon, de a mai napig is kerülnek elő olyan fajok, amin a tájegységen belül nem volt adata, éppen két hónap ezelőtt például a barna varangy került elő, ami hegyvidéken gyakori, de nálunk még soha nem volt adata, illetve a májvirág került elő egy 100 éves udvarház udvarába. Gyakorlatilag az egy bükkösökben, Gyert János völgyesekben élő faj, valószínűleg telepítetten maradt fönn, de érdekes, hogy a mai napig itt fönnmaradt egy pici kis populációja. A növényvilága gyakorlatilag két részre bontható, egyrészt a pusztai élőhelyeken előforduló növények, ilyen például a vizesebb részeken a buglyos boglárka, vagy a kisfészkű aszat, az ártéri részeken pedig a klasszikus mocsárhoz köthető fajok, súlyom, rence, vizitök, tündérfátyó.
És ugye néztem, hogy például ki van az írva, hogy dr. Sterbez István, tehát ő kapta, őről a nevezték el ezt a tájegységnek, ezt a látogató központi épületét, hogy miért, ki volt ő, hogyan kapcsolódik ide?
Ő gyakorlatilag ennek az alföldi vidéknek a szülötte, az ő nevéhez köthető 1975-ben a Déóányai Tájvédelmi Körzet megalakítása, amikor is 3500 hektárt nyilvánítottak, védették.
Sok-sok látnivaló van ezen a vidéken, aki erre jön, akár túrázni is lehet kerékpárra, kölcsönözni is.
Így van, a Sterbez István Túzokvédelmi Látogató Központban van erre lehetőség, hogy kerékpárt kölcsönözzenek, és itt a kolléganők elmondják azt az útvonalat, ami szabadon bejárható, hiszen a térségben azért nagyon sok olyan terület van, ahova fokozottan védett, tehát belépni is csak engedéllyel szabad.
Ez olyan lehetőség, hogy akár iskolások is megragadhatják ezt ugye tanóra keretében.
Természetesen, gyakorlatilag erdei iskoláztatásra is van lehetőségünk, ahol szakmai programot tudunk biztosítani a diákságnak.
És itt van velünk Szélnél Sándor Katalin, aki a Túzokvédelmi Látogató Központ vezetője. Kezi csókolom, nagy a forgalom önöknél?
Igen, általában ilyenkor ebben az időszakban elsősorban, hogy említette, már iskolások érkeznek hozzánk, nagyon sokféle programot vesznek igénybe, szakmai programokat, és ami itt adott a területen, ezekkel is mindegyikkel próbálnak ismerkedni.
És mire fektetik itt a legnagyobb hangsúlyt, csak a túzokra?
Hát természetesen a túzok az a fő attrakciónk, de emellett, ha iskolásokat fogadunk, akkor próbáljuk őket a terület értékeivel megismertetni, azokat a tájra jellemző értékeket, növény és állatvilágot próbáljuk bemutatni mindenféle szakmai programon keresztül, bemutatókon, kísérleteken keresztül, amelyek itt ránk jellemzőek, vagy éppen azokat, amelyek ritkák, fokozottan védettek, ezekre hívjuk fel a figyelmet.
Ön is egy megszállott, ugye, természet védő, meg őr, meg nem is lehet ezt csak így szívvel, lélekkel csinálni, mert ahogy hallgatom itt önöket, akik itt dolgoznak, mindenkire ez jellemző.
Igen, szerencsére ilyenek vagyunk, vagy a biológiához, az állatokhoz, növényekhez kapcsoltan, ornitológia nagyon fontos, a madártan, ugye ez nálunk egy kiemelt itt a családban egyébként is, és hát mindenképpen a természet kedvelői, szeretői vagyunk, vénánkban benne van, szülőktől és igazából még a nagyszülőktől is örököltük ezeket, és szerencsére azok az emberek dolgoznak itt, akik hozzám hasonlóan ilyen környezetből kerültek.
És ide, aki Dévaványára érkezik ide a Túzokvédelmi Látogató Központba, az hogyan teheti meg, mondjuk iskolák jönnek, be kell jelentkezni, vagy mit a rendtartás?
Hát igazából szeretjük, ha bejelentkeznek, főleg akkor, hogyha előre programot kérnek, de a teljes nyitvatartásunk április 1-től minden évben, október 31-ig ünnepnapokon, hétvégeken is, 9 órától 17 óráig, ebben az időintervallumban bármikor bárki jöhet, ugye kollégát itt találja. Csak a programok esetében, hogyha kérnek, akkor kérünk előre jelzést, természetesen, hogy tudjuk biztosítani a megfelelő szakembereket.
Már csak azért is érdemes ide jönni, mert a tanösvényen, ha végigmegyünk, akkor ott szinte minden meg lehet tanulni.
Igen, hát a tanösvényünket direkt arra építettük ki, jelenleg 6 állomáson, épp az idejében frissítettük, amellett, hogy interaktív játékos elemei is vannak. Természetesen az elsődleges, legfontosabb, hogy szakmailag tudjunk többet adni, hiszen ez a terület a Nagy Sárét, az egykori értékei mellett most már egy kiszáradt terület, ugye egy szikes puszta.
Megvan a szépsége, bocsánat, hogy közbevágok, annyira szép, ha az ember hallgató képzelje maga elé ezt, akkor ne azt képzelje, hogy egy sivárság van itt.
Nem, sokan azt mondják, mit lehet itt látni, és amikor megmutat mutatjuk, akkor mindig nagyon elégedettek, és valóban van látnivaló, csak nyitott szemmel kell járni, és tudni kell azt, hogy itt a szikes pusztákon mik azok az értékek, amelyekre számít.
És önnek melyik az a legszebb szeglete ennek a vidéknek, ami a szívéhez közel áll?
Hát nekem Dévaványa, itt ez a térség, itt is nőttem fel, a gyerekeim is itt nőttek föl, és mindenképpen itt a Túzok, és nekem a Baglyok a kedvenceim, és hogy őket is kedvelem, ez a térség, a Sárrét, ez mindenképpen megfogott itt bennünket, és természetesen sok ide érkező vendéget is.
Nagyon szépen köszönjük.
Szívesen köszönjük.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma Dévaványáról jelentkezik, itt kalandozunk egészen 4-6-ig, és a Túzok Fesztivál a helyszínünk, de itt más hagyományok is megelevenedtek, például mindjárt a csíkós hagyományokról beszélgetünk.
Bejárjuk itt a Sárréti pusztát, és Kis Lajossal, mint csíkóssal, a Sárréti csíkósok egyik oszlopos tagjával beszélgetünk. Több lóval érkeztek, ahogy itt elnézem, és ugye mindnyájan viseletben vannak, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi a különbség a hortobágyi és a sárréti csíkósok között, és kiderült, hogy nem sok, talán semmi.
Így van. Talán egy picivel, mink a tájegység, ugye a Sárrét és a hortobágy találkozásánál pásztorkodunk, és ebből kifolyólag nem is nagyon tér el sem a viseletünk, sem a munkaeszközünk, sem a munkánk a hortobágyjákétől.
És egy igazi csikósnál, hogyha a viseletet ölt magára, akkor hogyan kell azt kinéznie, vagy hogyan néz ki, hogyan írja le önmagát itt szavakban?
Hát mondhatnám, hogy ez az ünneplő viselet, ugye, mert hogyha dolgozna az ember, akkor nem volna rajta jelen pillanatban már a cifraszőr, a bőszájú ingúj, a lajbi, és ugye a bő gatya, és a csizma, úgyhogy ez a viselet tulajdonképpen már az ünnepségnek szól.
És önnél ez a fajta mesterség, a csikóskodás mikor jön az életében? Hogyan lett csikós?
Nekem eredetileg én nagyapám volt csikós, tehát nem mondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt ez az egész, mert ugye a nagy rendszer változás után nem volt szükség annyi lóra és lovasemberre, hanem traktoros, vasutas és ilyesmi volt a felmenőim között. Viszont én nagyon vonzoltam a pásztorkodáshoz és konkrétan a lovakhoz. Én nagyon sokáig gulyás voltam, aztán egy lehetőség által lettem csikós.
És a csikósnak mi a munkája, mi a feladata, mit csinál?
Máig napig ugye a pásztoroló életmódot próbáljuk a megőrizni és bemutatni a fiatalságnak, és próbálni a fiatalokat is belevonni ebbe az életformába. Mi ugye együtt élünk, együtt dobban a szívünk a lovakkal, és a legeltetés és a lovak gondozása, kezelése és a legelő karbantartása is hozzánk.
És milyen lovakkal dolgoznak? Szép kiállásúak, azt látom.
A mi szívünkhöz legközelebb a Nonius, ugye a tájegységre jellemzően a Nonius, és mi a fiammal a Furiózón Ménesnél is teljesítünk szolgálatot.
És a fiát hogyan sikerült mindenre rávennie, vagy lehet, hogy nem is kellett, ebben nőtt föl?
Igazság szerint hamarabb volt a lovak között és a lóhátán, mint a nagymamáék szülői háza, vagy a nagymamáék házában, úgyhogy valószínűleg, hogy akkor az első szippantással a ló szeretetet magába szívta.
Azért ebben van egyfajta szabadság, a puszta, a ló, a vágtatás.
Így van. Ezt csak az érti meg, aki legalább egy napot vagy egy hetet eltölt velünk, vagy köztünk. Ugye fáradtságos és embert kívánó munka, mert a hajnal 3 órakor kellünk, 3:30-4 órakor indítjuk a jószágot a legelőre. Délben a nagyma legelőre mi is elhúzódunk, de délután 4 óra, 4:30-kor, mikor kiengedünk, este 10-11 órakor állítunk vissza az állásra, és ezt ugye nem mindenki bírja, és nem mindenki szereti.
Tehát ha olvasunk különbözőféle irodalmi műveket, ott egyfajta ugye varázslata van a pásztoroknak, meg a csikósoknak, de azért ennél sokkal több, meg nagyobb a felelősség.
Természetesen, tehát azt, amit egy mindennapi ember lát ebből, az nagyon az aprója az egésznek. Ennek a mi voltában az ember és az ember próbáló természet feletti igény arra, hogy kibírjuk és ott legyünk és gondozzuk és ápoljuk és vigyázunk rájuk.
És mi az, amit megmutatnak a nagy közönségnek ebből a fajta munkából, szóval, mert azért itt is van egyfajta parádé.
Így van. Hát magát a virtust és azt, hogy egy csikósnak, tulajdonképpen borzasztó embernek és emberségesnek kell lenni, és borzasztó empátiát kell mutatni mindenkivel, és a saját lovával szemben is, mert különben, ha nincs meg az összhang az emberekkel és a lóval, akkor nem sikerül a bemutatni.
És a csikósok találkoznak, akkor hogyan köszöntik egymást? Van ilyen, vagy éppen elválnak?
Természetesen kézfogással, öleléssel, és mindig egy jó szóval, és nagyon várjuk azokat a rendezvényeket, ahol a másik több tájegységről, például a bugaciakkal közösen, vagy bugaciakkal is találkozhatunk, amire most például nagyon jó alkalom lesz a Hódmezővásárhelyi állattenyésztés.
Legyen ilyen sok találkozó, köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Bizony, mondtuk itt a kollégákkal, hogy milyen jó meleg lett, mintha már nyári meleg lenne, és akkor ebben a jó kis füllett levegőben, melegben jól esik a hűsítő víz. Hát Hajdú Ildikó, a Berecki Imre helytörténeti gyűjteményből egy különleges korsót hozott nekünk. Hát ebbe jó hűsvizet lehetne, kútvizet lehetne önteni, tartani.
Igen, azt lehetne. Ez a gyönyörű szép tárgy egy túri korsó, Badár Erzsinek a munkája, akiről azt kell tudni, hogy ő volt az első női fazekas. Nagyon különleges tárgya ez a múzeumnak. Tavalyi évben volt 25 éves a gyűjtemény, és akkor nyitottunk egy állandó kiállításunkat, és ezt onnan emeltem ki abból a kiállításból. Azt kell tudni róla, hogy ez a 99.1.1-es leltári számot viseli, vagyis 25 évvel ezelőtt ez a tárgy lett elsőként beleltározva a Berecki gyűjtemény újra rendszerezése során.
És hogy egy kicsit megforgatja ezt a korsót, akkor hangja lesz.
Igen, igen, zörgős korsó.
Most hallatszik jól.
Hallatszik igazán, ugye azért, hogy a vízkövet föloldja, hogyha esetlegesen ugye a sok víztárolástól valami kis üledék képződne benne, akkor ezek a kis zörgők, kis agyag golyóbisok oldották le ezt, mert ugye szűrő van a száján, tehát ezek a golyók nem tudnak kiesni, ugye, de ezért tették ezt bele. Meg hát így érdekesebb is.
És hát, hogyha már kortyoltunk legalábbis egy gondolat erejéig a vízből, akkor együnk is valami dévaványai helyi értéket, mert Varga István Érénke is megérkezett hozzánk, ő a Hagyományőrző Nők Egyesületét képviseli, és cirokszárra tekert kürtős kalács, ezt tetszett hozni nekünk?
Igen, cirokszárra tekert kürtős kalács, hát ez a nagyanyáinknak a ünnepi kalácsa tulajdonképpen, és nagyon egyszerű, a kalács tészta, mint keltészta, és ennek csak a formája az, hogy rátekerjük a cirokszárra, és akkor diós cukorba mátogatjuk, vagy hát megkenjük tejjel, vagy tojásfehérjével diós cukorba mátogatjuk, és akkor így sütjük ki.
És miért pont cirokszára tekerték annak idején a dévaványai? A szög, mert ez volt a ház körül, nem?
A ciroknak a egyenletes a szára tulajdonképpen, tehát több ilyen kis csutka kijön belőle. A kukoricájét is szokták használni, de a kukoricának csak az, ami a címet tartja, csak az a része, tehát keveset tudnak belőle csinálni, és ez egyenletes hengeres a ciroknak a szára, tehát ebből lehet a legjobban csinálni. Próbálták már náddal is, de a nád azért nem jó, mert az üreges, nem lehet tisztítani utána. Tehát ez meg tehát tömött szár, könnyű tisztítani, és de sokáig, tehát évekig is lehet használni.
Gondolom, hogy Irénke nagyon sok ilyen finomságot sütött, lekváros kiflit is, ami szintén a Ványai lekváros kifli néven híresült el.
Igen, tulajdonképpen ez a specialitásunk, ez a két dolog, mert akárhova megyünk, ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, meg az egyesületünk korosztálya is olyan, hogy ezek a régi tésztafélék sütemények, tehát ezekhez értünk, mennyáján háziasszonyok vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel tudunk bármerre menni. Igen, a szilvalekvárt is mi főzzük, tehát általában 2-3 este szoktunk főzni, akkor előző este kimagozzuk, és akkor reggel pedig feltesszük 3 üstbe főzni.
És egész nap kavargatják, olyan lesz a karjuk, hogy ihaj, nem kell edzőterembe menni, bizony bírják a hölgyek ezt az egész napos lekvárkavarást. Gondolom, a helytörténeti gyűjtemény is van olyan alkalom, amikor kínálják ezeket a dévaványai finomságokat.
Igen, természetesen, tehát a szakmai programjaink mellett szabadidős rendezvényeink is vannak. Székhelye vagyunk a Dévványai Múzeum Barátok Köre civil szervezetnek, és akkor ővelük együtt legközelebb például a múzeumkerti est lesz az, amelyet majd megrendezünk, és hát Irénke néniekkel is többször találkozunk, akár a betakarítási ünnepen, ősz során, úgyhogy mindenképpen helye van a finomságnak nálunk is, a hagyományőrzésnek.
És mikor lesz ez a múzeumi est? Mikor jöjjünk Dévaványára ismét?
Ha minden igaz, akkor június 26-án.
Jöjjenek Dévaványára, Hajdú Ildikó, a Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény vezetője, illetve Varga István Irénke, a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagja hívogatta önöket. Dévaványa finom és érdekes.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
életmód, harcmodor újraélése. Következő vendégünk Fülöp Csaba, a Hódmezei Őrző Kijász Egyesület vezetője, elnöke, és hát talpig viseletben van, a 10. századot mutatja itt be nekünk, de mindjárt ő elmondja, hogy amit magára öltött, az mi minden.
Kezdeném fölőrül a sort. Ez egy honfoglaláskori süvegnek a rekonstrukciója. Nem tudom részletesen bemutatni.
Így gyorsan végig megyünk.
Ez egy bőrsüveg, egy rókaprém peremmel, a tetején egy süvegcsúcsa, onnan lefelé haladva egy íjász ing, egy kórhű ing.
Vászon, díszes.
Így van, egy díszes lemvászon ing, alatta egy lemvászon nadrág, és egy bőrcsizma.
Olyan őrre nézni, mintha egy időutazás része lennék.
Így van, ez a 10. században egy mindennapos viseletnek felelt meg, amit igazából harcosként is használtak, vagy az életmód alapján nyilván egy nem ennyire díszes változataként használták, de az alapja ugyanaz volt mind a kettőnek, akkor felelhető, készíthető lemvászon.
Itt a 21. században az ember ilyenre miért vállalkozik?
Azért, hogy nem halljanak ki ezek a hagyományok.
De ez honnan jön, hogy ne halljanak ki? Hát ez érthető. De mi az, ami ezt mozgatja önben?
Nyilván a legmegfelelőképpen az, hogy maga ezt a harcmodort, ezt az életmódot feleleveníteni, gyakorolni, hogy lássák az emberek, hogy ne felejtsük el, őrizzük ugyanúgy, folytassuk ezt az életvitelt.
De ezt a nomád életet, ugye, amit egykor eleink, ugye őseink megéltek, azt önök is meg tudják élni itt a jelenben?
Nézze, erre azt tudom mondani, hogy több íjásztársunkkal vettünk részt olyan íjászaton, ahol több mint 1000-en lőttünk egyszerre. Azt az érzést, azt nem lehet elmondani.
Hát egyfajta a közösség, csapatépítés, ilyenkor ugye együtt dobban a szív, és ugye a lelkek is találkoznak, és hát a célra is ugye úgy próbálnak betalálni, hogy az a legjobb legyen. Versenyek is vannak?
Természetesen. Egy évben több versenyt is szervezünk, ami nyilván az IAS szövetségnek a jóváhagyásával történik a régióban. Ezek lehetnek versenysorozatok, önálló versenyek. Több mint 100 nevezőnk van szerintem szinte mindig.
Népszerű ez a nevezzük, ugye hagyományőrzés, de egy kicsit azért az IAS sport is benne van, ez a fajta dolog, mert igen, sport is.
Igen, hát a versenyszellem azért hagyja az embereket. Itt is úgymond sokat ét regionális versenyen, ami 6 fordulóból áll, és ennek a bajnokának nevezni, azért szerintem egy elég nagy cím.
De azt árulja már el, hogy hogyan lehet olyan nagy távolságokba a célba találni. Ez vakon történik?
Erre azt mondom egy szóval, hogy ügyesen. Evel kell, evel fekszik az ember.
De én úgy nézem sokszor, hogy nem is látom azt a célt, és mégis beletalál az íjász önök közül.
Erre születni kell.
Gondolkodtam, hogy ha nem a szemmel, akkor a szívükkel látnak?
Igen, a magyar szívvel.
Mert ezt így bele kell gondolni, igaz? És az ember gondolja, hogy ott van, és a célt elképzeli maga elé, mint egy víziót?
De nem csak vízió, azért régen is az embereknek voltak célzási technikájuk, ebben nem akarok mélyen belefolyni, de ott is tudták, hogy azért mit, hogy kell fogni, hogy húzzuk az íjat, hova tartjuk a vesszőt, az íjat hova tartjuk, ebben mindig találathoz jutottak.
Ugye úgy kezdtük, hogy életmód, harcmodor, ezt próbálják bejárni itt a múlt szelleme szerint, de azért tanulnak is, sokat tanulnak ebből.
Itt mindig van tanulnivaló. Szerintem holtáig tanul ugye az ember, és nem csak a pap. Én azt tudom mondani, aki íjászatra adja a fejét, az még él, tanulni fog, szeretni fogja ezt a sportot.
Köszönjük szépen, és úgy tűnik, hogy a Hódmezei Őrzők Íjász Egyesületének elképzelése az célba talált. Minden jót!
Köszönjük szépen, visszahallás!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A mai nap folyamán már nagyon sokat beszéltünk a természeti értékekről, leginkább a túzokról volt szó, hát a folytatásban a virágoké lesz a főszerep, méghozzá különleges alkotásokon Víg Hilda érkezett meg hozzánk, és olyan különleges, modern és használható tárgyakat hozott, mint például egy edényfogó kesztyű, vagy egy övtáska, esetleg egy hátizsák, és mindnek története van, mert valami régit újjá alakít Hilda. Ez az ön szemlélete, hogy megmentse azokat a dolgokat, amelyeket lehet, hogy már nem használ. használnak.
Igen, én így nőttem föl. Nekünk ez természetes volt, hogy bármi, ami még használható volt, azt újra hasznosítsuk.
Ez valamikor a régi paraszti világban, hogy én egyszerűen fogalmazzak, ez természetes volt, hogy lehet, hogy egy kicsit át kellett alakítani, de amíg lehetett egy darabját is használni, azt használtuk. Na most akkor az ön életében mikor jött az újrahasznosítás szelleme?
Tulajdonképpen a gyerekkoromat is végig kísérte, csak akkor az anyukám újrahasznosított ruhácskáit hordtam. Aztán, amikor elkezdtem varni, akkor rájöttem, hogy ezeket a gyönyörű kézzel készült hímzéseket, amiben benne van a mi ősi kultúránk, hát ezt nem szabad hagyni, hogy elveszem, és ezért elkezdtem ezeket a textileket gyűjteni.
Házról házra járt, ismerősöket kérdezgetett, hogy a nagymamának van-e még egy olyan terítője, amit már nem használ, vagy esetleg van egy olyan hímzett párnahúzat, ami már esetleg nem illik az új lakás hangulatába, de ön örülne neki?
Tulajdonképpen így, illetve ez egy kicsi város, tehát itt már tudják azt, hogy hozzám bármikor a kapura be lehet akasztani egy olyan vagyok, mint egy textilmenhely, ami nem kell másnak, az jöhet hozzám, de turkálókba és mindenféle olyan helyen, a bolha piacon például nagyon szeretek keresni különleges dolgokat. És aztán majd otthon dől el, hogy abból a textilből mire lehet, mit lehet aztán készíteni, és ebből a nagyobb darabokból hátizsák, az egészen kicsikből meg icipici kis
zsebkendő tartó, névjegykártya tartó, fénykép tartó, sőt ékszerek.
A kicsi virágokból még ékszereket is lehet készíteni.
Nagyon izgalmas, hogy akkor tulajdonképpen az újrahasznosítással átörökít régi nagyanyáink, dédanyáink korából megőrzött textíliákat. Esetleg hímezni is megtanult, volt ahhoz kedve, hogy akkor esetleg megpróbálja ön is?
Valahogy a tűvel én nem jól bánok, csak a varrógép tűve. De kacérkodom a gondolattal, mert egy-két hímzés, például az a békési szűrhímzés, és az legalább itt a mi tájunkra jellemző, ez annyira gyönyörű, hogy nem szabad, hogy ez eltűnjön. Úgyhogy elképzelhető, hogy a későbbiekben én még tűt ragadok, ilyen tűt, és egy-két darabot elkészítek.
Mi az, ami esetleg mostanság dolgozik? Mert ugye, aki alkot, szab, var, az mindig valamit csinál, vagy legalábbis gondolkodik rajta.
Mostanában ezek a termékek, mivel nyáron hordunk ilyen táskákat és ilyen övtáskákat, leginkább velük foglalkozom. Van két üzlet, ahova én folyamatosan beszállítok.
Olyan. Egész messzire is, mi már találkoztunk az ön termékével, ha minden igaz, aztán Hollókön, vagy Mezőkövesden, Hollókön.
Hollókön és Szentendrén is van egy üzlet, úgyhogy oda, amit kell, azt én megkapom megrendelésben is, és azt készítem.
Na hát kívánom, hogy egyszer legyen lendület a tűnek a hímzésre való használatára is, de addig is csodás alkotásokat hozott nekünk Víg Hilda, megnézhetik majd holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
Országjáró.
A folytatásban szappanokkal fogunk foglalkozni, pedig házi készítésű szappannal, és ebben lesz itt segítségünkre Bodáné Kati, aki házi szappanokat készít kecsketejből, és itt elkezdte mondani, hogy hát saját maga miatt kezdett ebbe bele, mert ugye rájött, hogy ez önnek jó.
Igen, jó, ez ápolja a bőrt, ebbe benne marad még a glicerin. Én úgy készítem, ahogy nagyanyáink készítették, és mégsem modernizáltam.
Ez hogyan tanulta meg, vagy kitől lehet megtanulni? Emikeninél ez kicsoda?
Hát, aki üstbe megfőzte nekem a szappant, és utána én egy télen keresztül...
Ez a lúg, stb.
Igen, a hagyományos
módon. A veszélyes része még.
Igen, és akkor én szépen otthon a sütőmbe 3 liter zsíradékból elkezdtem kísérletezni, és szépen kialakult az, hogy hogyan tudom én kicsibe mégis elkészíteni a szappanokat. Jött a házi szappan, aztán próbáltam bele.
Ez a házi szappan, az a klasszikus mosószappan.
Igen, nekem is lerakják a kapuba a zsírt, olajat, és akkor abból olyan sima mezei házi szappan készül.
Nagymamámnál még a padláson volt, igen, ilyen, ott tartották, igen, száraz helyen.
Igen, és az teljesen jó, az 20 év múlva, 50 év múlva is teljesen tökéletes.
És milyen jól mos, ugye? Ha az ember azt jól használja, akkor azzal tudja tisztítani a ruhát.
Én 25 éve azzal mosok, lereszelem, és azt rakom a
különbözőféle színűek vannak, ez azt jelenti, hogy különbözőféle hatása is van, gyógynövényeket kever hozzá?
Igen. Gyógynövényeket, iszapokat, nagyon sok körömvirágosan van, na én fürtőjást is rakok a szappanokba, tehát kecsketeljes, fürtőjásos, körömvirágos például ez a szappan, és ettől ez nagyon ápoló lesz.
Ez arcra is jó?
Igen, van amelyik...
Meg lehet szépülni tőle?
Igen, lehet. És ez ápolja a bőrt, aki allergiás, akinek mindenféle bőr problémája van. Hát úgy jött ilyen sokfajta, hogy jöttek a piacon hozzám, hogy na erre a bőrre adjon valamit. És akkor szépen elkezdtem gondolkozni, ugye rengeteg gyógynövényt ismerek, én védő.
Tannal nézni, olvasni, stb.
És akkor szépen, akkor ezt rakok bele, azt rakok bele, amazt kavartam a dolgokat, plusz olajokat raktam bele.
Ilyen boszorkányos ügyesség.
Igen, szokták is mondani, hogy boszorkány vagyok, de jó boszorkány.
Jó értelemben, mert...
Igen, jó boszorkány. És csokoládés szappanok vannak, a körömvirágosból is többfajta, a méhész barátoktól propoliszt kapok, akkor kavarom, hogy propoliszos és körömvirágos, különböző illóolajokkal, és ez sok mindenre jó, de nem jó mindenre mindegyik.
És azt is mondta itt kedves Katalin, hogy önnek ez egyfajta kikapcsolódás, ha azt mondom, ilyen divatos szóval relaxáció is.
Igen.
Amikor készíti.
Igen, és csak akkor lehet készíteni, amikor jó kedvem van, ha rossz kedvem van, akkor elrontom a szart.
Mert akkor abban átmennek, hogy ezek a rezgések, az energia.
Igen, hát a barátnőm az nagyon érzi az energiákat, ő szokta mondani, hogy például a gerálni most abból nincs zöldalgás szappanom, az olyan energiákkal van, hogy amikor fürdik vele, akkor érzi. Most szerintem a rózsás szappanom olyan.
És ha megillatozzuk, ez akkor érzem a...
Az nem, az csokis, ez.
Ebben csokoládé.
Igen, abba kakó.
És itt a rózsaillat egész intenzíve.
Törökországi rózsaillóval.
Hát megfőzi, vagy lefőzi pállatot készít a szirmokból?
Azt veszem, meg a törökországi rózsaillót, és azt rakom vele. És ebben ráadásul csipke bogyóolaj van, tehát ez egy ilyen csupa rózsa.
És hányféle van? Itt színben azt látom sok, de egy hatásra...
Most itt csak 13 fajta van. A legtöbb, amit készítettem egy 6 évvel ezelőtt, 85 fajta szappanom volt. De most már ez csak szerelem, nem járok vele fesztiválokra árulni, meg piacra. Most otthon lehet tőlem, aki igazándiból ad ajándékot.
El tudom képzelni, ha a belépőnhöz valaki, hogy ez a sokféle illazott ára terjed.
A bejáratnál az pontosan, mert most már természetgyógyászkodok, masszírozok, és mikor bejönnek, az ajtó mellett egy polcon ezek vannak, és egyből ez csapja meg.
Azért ebből is kiderül meg, vagy hallgatom önt, hogy a természetes dolgok jó hatással tudnak lenni az emberre, és hogyha jó hatással vannak az emberre, akkor az ember is sokkal kerekebb, egységesebb tud lenni.
Vissza kell térni a természethez, és most már tudjuk, hogy hogyan tudunk visszamenni. És én természetgyógyászatot tanultam most már 10 éve, és ezekkel foglalkozok most már jobban. Tehát ez most már tényleg csak szerelem.
Ezért is jó itt a Körösmaros Nemzeti Park táján lenni. Köszönjük szépen Bodáni Katinak, hogy mesélt a szappanokról, a szappan titkairól, illetve az illatok gyógyító hatásairól.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúj. Ne kelljenek hangzatos mondatok, csak szeress azért, aki én vagyok, csak szeress azért, aki én vagyok. Megért, hogy olyan nap legyek, ami nem ragyog, tél a hó, mi a talpam alatt nem ropog. Minden nap úgy érzem, kicsit belehalok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok. Hogy mindenre igent mondjak neked, de én a te igenedért majd letérdelek. De mindegy is, kik és mitől boldogok, te csak szeress azért, aki én vagyok. Te csak szeress azért, aki én vagyok. Zászló legyek, ami nem robog, olyan szín, ami nem dobog. Lehet, hogy majd rájössz, mit magam után.
és azért szerettél, aki én vagyok, hogy mindig is azért szerettél, aki én vagyok, hogy mindig is azért szerettél, aki én.
Szeres azért, aki én vagyok, az előzőekben Kádár Kolost hallhatták, akinek egyébként a nagypapája Kádár Feri bátyám is itt volt a műsorban. És hát Kolos is erről a vidékről származik, ebben a dalban benne volt az ő szíve, és nem véletlenül játszottuk le. No, de a folytatásban ugye tovább szárnyalunk, mert érkezett hozzánk Deák Dávid solymász, főállású, hivatásos solymász, aki valójában az életét a solymokra tette fel, jól gondolom?
Igen, igen, nekünk a főállásunk a ragadozó madarak körül forog, vannak vándorsólymaink, európai héják, vörösfarkúölyvek, illetve heriszhéjáink.
Hogyan lehet egy ilyen sólyom, mert sólyom, jól látom, hogy most már vándorsólyom, ennyire fegyelmezett, hogy itt áll már legalább egy negyed órája, a sólyom csak tekint jobbra, tekint balra, de nem mozdul egyébként a testével.
A vándorsólymok iszonyatosan nyugodt madarak, nekik, ha kikötjük a látást, mint ingert, ezáltal nekik egy ilyen relax módban maradnak, és ezt egész nap képesek csinálni.
És ennek a sólyomnak neve is van?
Igen, ő itt Andor a vándorsólyom, ő egy 2 éves imprint hím vándorsólyom.
És milyen szép a sapkája!
Köszönjük szépen, ezt egy magyar gyártó csinálja egyébként, Záborszky Ede.
De ha lejjük a hallgatóknak, hogy egy sólyom sapkája hogyan néz ki, akkor mit mondunk erről, ami a legfőbb jellemző?
Hát a legfőbb jellemző az az, hogy minden madárnak egyedi sapkája van, minden madárnak a fejéhez kell sapkát csinálni, ugye két madár sem egyforma, ugye ez egy marhabőrből készült sapka, zárszíjas sapka, ami azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedik a madárnak az arcához, a madárnak a fejéhez.
És ha leveszük a sapkát, vagy leveszi a fejéről a sapkát, akkor mi történik a sólyomnál, mi változik?
A sólyomnál igazából annyi változik, attól függ, hogy most éhes, vagy nem éhes, vagy éppen milyen a fúj a szél, nem fúj a szél. Lehet, ha megijesztik, akkor lehet ingerült, lehet félős, de egyébként legtöbb esetben ő ilyen nyugodtan marad, mint
de látok itt egy csengetyűt a lábánál. Igen. Az miért van?
A csengetyű az egy ilyen pozicionálási eszköz. Repülés közben, hogy tudjuk, hogy éppen merről jön, merre megy a madár. Ez is egy magyar gyártmány, ezt itt Magyarországon készíti egy solymász bácsi már nagyon régóta.
És mire lehet megtanítani a solymokat? Tehát milyen dolgokat tudnak elsajátítani?
Hát ezekkel a madarak, vagy hát például Andorra, ami általában bábúzni szoktunk, ami azt jelenti, vagy szatunázni szoktunk, ez azt jelenti, hogy van egy patkó alakú bábú, egy bőrből készült bábú, egy madzagon, forgókarikával, ezt pörgetem magam körül, és a madár konkrétan támadja, megpróbálja levadászni azt a bábút, és ezáltal meg lehet repíteni bemutatóban, meg lehet repíteni vetésőrzés közben, illetve akár gyárőrzésben is, egy élelmiszeripari gyárban is meg lehet repíteni. Tökéletesen tud lavírozni a csövek között.
Jobb, mint egy éjjeli őr?
Jobb, mint egy, hát a galamboknak az éjjeli őre, igen. Távol tartja a galambokat olyan szinten, hogyha Andorka a levegőben van, akkor a galambok vagy elhagyják a gyárat, vagy elhagyják a területet, vagy elbújnak úgy, hogy egész nap nem látni őket.
El is kapják, ugye, és van ragadozó madár? Mi az, amivel szembeszáll mondjuk Andorka, vagy legyőzheti Andorkát? Milyen madár lehet?
Andort meg tudja enni a héja, meg tudja enni a sas. Igazából nekünk solymászoknak az a fő feladatunk, hogy ne találkozhasson Andor, ne kerüljön összetűzésbe vadragadozó madárral, mert abból általában a solymásznak a madara húzza a rövidebbet.
A galambok azok már egyszerűbbek, ott a sólyom győz, ugye?
Igen, ugye Andornak nem az van megtanítva, neki nem az a fő feladat, hogy levadásza a galambot, neki egyetlen egy feladata van, repüljön, körözzön a fejem, vagy körözzön körülöttem, és mindig figyeljen rám. Ez a galamboknak doszt elég ahhoz, hogy ne akarjanak leszállni ugye a gyárban, mert ugye a vándorsólymok van vannak vad egyedei Magyarországon, és a vad egyedek azok folyamatosan vadásszák a parlagi galambállományt, illetve az örvös galambállományt, és hogyha meglátnak egy ilyen madarat a galambok, nem tudják eldönteni, hogy most az egy solymásznak a madara, vagy éppen az egy vad ragadozó madár, mert a andor az kijelenthetjük, hogy nem veszélyes a galambra, viszont a vad ugyanúgy néz ki a vad is, mint ő, csak nincsen ilyen bőrszalag a lábán, és a vad az viszont kifejezetten veszélyes a parlagi galambok.
És a solymászok esetében mi az a legleg, amit el szeretnének érni, vagy el is érnek? Mikor vannak a csúcson?
Hát mindenki más célokat tűz ki maga elé. Ez általában egy bizonyos madárfajjal, egy bizonyos zsákmányállat elejtése szokott lenni a fő cél, amit kitűznek maguknak. Ez lehet például az, hogy két vándorsolymot repít egyszerre is. A két vándorsolyom összedolgozik és elejti a fácánkakast, vagy éppen lehet az, hogy szirti sassal őzet fogasson, vagy rókát fogasson, vagy sakát fogasson. Ez mind olyan mérföldkő egy solymász életében, amit célként kitűzhet magának.
A solyomnál például mik azok a mérföldkövek, mércék? Mondjuk egy versenylónál tudjuk az idő, a teljesítmény a solyomnál.
A solyomoknál általában a magasság, vagy a szatunázás közbeni bábúz hány vágást tud megcsinálni egy madár.
És ezt naplózák írják?
Természetesen a zsákmányokat is, zsákmánynaplót is szoktak a solymászok általában, illetve azt is, hogy ma 150-et vágott a bábúra a solyom, holnap már 160-at fog, úgyhogy ez mindegy ilyen mérföldkő.
Megrázta a fejét, mi történik itt?
Ilyenkor csak igazítja.
Már nem ön, hanem a madár.
Igen, igen. Ilyenkor megvakarja a csőrét, és azon van, hogy valószínűleg viszketett neki az orra.
Lehet, hogy unatkozik, unja a beszélgetésünket.
Nem, ilyenről nincs szó.
Egyébként érti a beszédet?
Nem, annyit ért, attól függ, mire van tanítva. Például Marci az érti a saját nevét. Elrikkantom magamat, hogy Marci, hé, hopp, akkor Marci azonnal jön, kivéve akkor, hogyha a lovat lát, vagy ilyesmi. Andorkánál ez úgy működik, hogy két hangra van megtanítva, a hopp, hopp, hé. Amikor azt mondom, hogy hopp, akkor mindig befordul felém és szűkül a madár. Amikor azt mondom, hogy hé, akkor meg leszáll a bábúra a földre, és
most is figyel, reagál.
Természetesen ugye ezekre a hangokra ilyenkor is...
Csak a gazdájára, hogy a gazdá hangja az, ami mérvadó.
Igen, igen, a vándorsolymokra azt szoktuk mondani, hogy ők igencsak egy gazdásak.
A lecsengetett bennünket, Andorka. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Minden jót kívánok.
Köszönjük szépen.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Itt van körünkben Dávid Kis Borbál, aki amatőr fotós, természetfotós, és Hercegné Harsányi Krisztina, aki teljesítménytúrázik, meg mindenféle madarakkal foglalkozik, és lepkéket is fényképez, fotóz. Úgyhogy hol kezdjük, Borbála? Honnan érkezett ebbe a világba, mert hogy önkéntes?
Önkéntes vagyok. Én Kisújszállásról érkeztem, és harmadik éve vagyok önkéntes ezen a fesztiválon, aminek minden percét élvezem valóban, úgyhogy Krisztikével itt, ő már hamarabb kezdte az önkéntességet, de a mi barátságunk az innen datálódik három.
Mi volt itt a hívó szó, ami azt mondatta önnel, hogy önkéntesnek kell legyek itt a Körösmaros Nemzeti Park Túzok Fesztiválján?
Itt lakom a környéken, tehát szinte hazajárok Dévaványára. Innen tanultam madarászkodni Szél Antaltól, akit innen is üdvözlök szeretettel, ő volt a mesterem. Kisgyermekként szerettem meg a természetet, beleszülettem egy vadász családba, és akkor innen a természet szeretete.
És mindez Krisztináéknál hogyan történt? Ön is itt járt egyszer, és akkor azt mondta, hogy itt is maradok, és segítek, ahol tudok.
Igen, egyébként, tehát kiskorom óta nekem is a természet az a minden igazából, tehát én is ugye tanyára születtem igazából, tehát természet közeli hely.
Tehát akkor tanyasi leány.
Hát végül is így is mondhatjuk, igen. Úgyhogy nekem minden ered ez a természet szeretet, és ugye az önkéntességet ugye megláttam a Nemzeti Parkkal kapcsolatos oldalon, és ott döntöttem el azt egyből, hogy akkor ezen szeretnék részt venni.
Na és akkor ma mi volt a feladat, mint önkéntesnek?
Hát, mint önkéntesnek ugye vártuk a látogatókat, mi fogadtuk az információs sátornát, és interjúvoltuk a vendégeket, hogy honnan érkeztek, irányítószámot kértünk tőlük, útbeigazítottuk, segítettük őket.
És akkor mire jöttek rá, hogy nagyjából hányan lehettek itt ezen a fesztiválon, mert azért csináltak egy ilyen gyors számolást, a számítást.
1500 fő látogatott ki ide hozzá.
Milyen szép szám, és ugye Borbála, aki szintén önkéntes, mondtuk, hogy amatőr természetfotós, hozott 1-2-3 fotográfiát is keretbe, sőt, még több. Hát egy rögtönzött kiállítás, akár itt a Körösmaros Nemzeti Park szívében, itt a látogató központnál. De a fényképezőgép ott van önnél, és ott van a természet csodája, akkor mi az, amit legszívesebben megörökít?
Hát igazából igazából mindent, mert van úgy, hogy csak kimegyek a természetbe, és a téma megtalál engem, tehát nem fókuszálok kimondottan egy témára, hanem kimegyek a határba, és ami éppen lencse végre kerül. Máskor viszont beülök a saját lesembe, és célirányosan várom.
A saját les az milyen? Beássa magát a fűbe, a bokorba, vagy hogyan képzeljük el?
Nekem egy saját itatós lesem van a saját gyümölcsös kertembe.
Á, oda csalogatja a madarakat?
Igen, van egy ilyen reflexiós üveg, egy les, és akkor beülök a mögé, és ott várom a madarakat. Szóval...
És meddig kell várni a csodát? Milyen időben mennyi ez a várakozás?
Van úgy, hogy néhány perc, de van úgy, hogy órákig ott ülök, szóval egy iszonyat nagy türelmet igényel a természetfotózás, de elég jól bírom, mert a munkám mellett nagyon kikapcsol.
Mert hogy mivel foglalkozik, azt el szabad mondani?
Igen, pedagógus vagyok, szakoktatóként dolgozok, népi kézműveseket tanítok, úgyhogy az iskola után nekem felüdülés a fotózás.
És akkor ugye itt túrázott és meg túrázik is Krisztina, bejárta itt már ugye az egész tájat, ennek mely szeglete az a legszebb, és azt mondja, hogy oda érdemes meg, sőt, menjen el mindenki?
Hát én azt mondom, hogy itt a Körösmaros mentén itt a legszebb, ez áll közel a szívemhez nekem is, de nyilván ugye vonzanak a hegyek is, tehát a hegyeket is meg kell hódítani. Nekem a kedvencem igazából az a Pilisés környéke.
Sőn, a civil életben mivel foglalkozik? Itt az előbb már elmondtuk, hogy van egy pedagógusunk, ön?
Én bankban dolgozom.
Teljesen más világ.
Így van, ég és föld a kettő, és nekem ez a kikapcsolódás.
És akkor látom, pillangókat hozott, sok-sok pillangó, színes pillangók változata. Ezt sok idő volt így lefényképezni?
Hát nekem is, mint ahogy Bori is mondta, van amikor pár perc, de van amikor órákba telik.
De mit keres, mi a pillanat ilyen itt az ön esetében?
Igazából meghatározni nem tudom. Tehát mindig várok egy pillanatra, amikor szétterje a szárnyát mondjuk, és akkor így szépen le tudom fotózni őket. Ugye nekünk otthon van egy saját kis levendulásunk, hogyha lehet így mondani, és én ott szoktam őket lencse végre kapni.
És a pillangókat be is tudja azonosítani, melyik milyen fajta féle pillangó?
Egyik másikat már egyébként stabilan, de van, ahol még használok ilyen rovar és állathatározót igazából.
És ez egy kikapcsolódás önre, gondolom, hobbi, abban a banki világból. Igen. Előveszi a fényképezőgépet, és akkor egy más világ tárul ki. Igen. Ön elé, fénnyel írja a természetet.
Így van, ez számomra egy kikapcsolódás.
És voltak már jó felvételek, ezen kívül ezek is nagyon jók, amire mondjuk a leges legbüszkébb?
Voltak, igen, azokat most nem hoztam el, csak így ugye őket szedtem össze, de vannak, igen.
Na de mit látunk azon a képen?
Ott is lepkét, és volt már olyan fotópályázat, amin beneveztem, és egy harmadik helyet sikerült össze is hoznom.
Lepke a mindene?
Igen, mondhatjuk így.
És hány lepkét sikerült már így begyűjteni ebbe az albumba, a fotóalbumba?
Hát ez egy 100 férőhelyes album, és kb. 80 fotónál tartok.
Nem könnyű azért fényképezni a mozgó madarakat, és itt van egy bagoly, egy szép füles bagoly, belenéz az objektívbe.
Igen.
Köszön önnek, üdvözli.
Igen, nagyon viccesek a baglyok, nagyon szeretem őket.
Ez egy füles bagoly?
Ez egy erdei füles bagoly, igen, a kép Turkevén készült ugye a baglyok fővárosában, az erdei füles baglyok fővárosában.
És akkor egy utolsó kérdésünk, mi legyen ez a mai pont, ahova megállunk és készítsünk egy fotót, és mondjuk azt majd a Kossuth Rádió Facebook oldalára kitesszük, és ott leszünk mondjuk hárman.
Nyilván a Túzokhoz álljunk be, én úgy gondolom.
Akkor megyünk a Túzokhoz?
Menjünk szerintem is.
Köszönjük szépen.
Amíg Istvánik elmennek a Túzokhoz egy fényképet készíteni, addig mi lassan elköszönünk a Túzok Fesztivál helyszínétől. Dévaványáról jelentkezett az Országjáró 333. adása, de holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik az Országjáró mai képes beszámolóját, ott lesznek azok a hangok, arcok formájában, akik ma kalauzaik voltak itt a Túzok Fesztivál helyszínén. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Járic István, Galló Dániel, Megadja Sándor, munkatársunk volt Karai Aladár, Fehér Miklós, Petelilla, Ludas Dezső, Tóth Attila és Jakocska György, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Kossuth Rádió Országjáró műsora Dévaványán is vendégeskedhetett a Túzok Fesztivál helyszínén. Sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget ismertünk meg. És hát a természetet járni mindig jó. Indul a szezon, önök is húzzanak túra, bakancsot, vegyék elő a fényképezőgépet és induljanak Magyarország ösvényein. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak, Cifra Szilviát hallották.
Sok szarvas bikája, a hét törzsek konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája,
zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akárhol járod, ez a te Magyarország. Magyarországot.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.